Olyan diplomáciai siker elsősorban.
Hozzó azt mondta, hogy...
Hajszál az SZDSZ tisztújítón, Kóka János csak a döntetlen utáni szavazáson győzte le Fodor Gábort. Holnap reform lesz, már csak 9 kórház tárgyal, a többiek aláírták a finanszírozási szerződéseket. Hegyek között, völgyek között halad a 7-es autópálya, teljesen kiépült völgyhídja Szántót Köröshegynél, és ezrek virasztottak. A Nemzetiben felidézték az alakításokat, amelyek népszerűvé tették Kaszás Attilát. Jó estét kívánok! Célfotó döntött, és majdnem fordulat következett be. Év eleje óta egyre nőtt Fodor Gábor támogatottsága az SZDSZ küldöttei között, és a mai tisztújítóra be is érte az esélyesebbnek tartott Kóka Jánosét. De az az egy pillanat kevésnek bizonyult. A döntetlen eredményt hozó első elnökválasztás megismételt szavazásánál Kóka végül 13 voksal megelőzte Fodort, így a gazdasági miniszter az SZDSZ új elnöke. Mindenki szoros eredményt várt, de ennyire szoros senki.
Fodor Gábor 367-et kapott, Kóka János pedig 380-at.
Ez már a második szavazás eredménye, oldódik a feszültség, öröm a győzteseknél. A két jelölt kampánya végig kiegyensúlyozott volt, még az utolsó pillanatokban is mindenki azt találgatta, hogy ki lesz az elnök. Volt, aki csak a szavazás előtt döntötte el, hogy kit választ.
Mi Szabolcs megyéből jöttünk, egy kicsit össze fogjuk dugni a fejünket, és akkor fog elbillenni, hogy...
Az utolsó pillanatban fognak dönteni?
Az utolsó pillanatban fog, és nagyon sok ember él, én szerintem az utolsó pillanatban fog eldönteni.
Azután kiderült, akkor sem dőlt el, amikor már mindenki azt hitte itt az utolsó pillanat. Többszöri újraszámlálás után is csak a padhelyzetet tudták a szavazatszámlálók megállapítani.
Mind a két elnök jelölt egyenlő számú 372 szavazatot.
Az SZDSZ alapszabályának készítői majd 20 évvel ezelőtt nem gondoltak arra, hogy ilyen matematikailag kevéssé valószínű helyzet álljon elő, ezért hosszas tanakodás következett. Magyarországon eddig még nem fordult elő, hogy pártelnök választáson döntetlen legyen, különösen, hogy ilyen sok küldött szavazott. Most újra szavaznak majd, és újra számolják a voksokat. A második forduló is szoros lett, de az már Kóka János egyértelmű győzelmét hozta. Az újdonsült pártelnök arra alapította a kampányát, hogy a liberális értékek képviselete mellett jól szervezett, modern pártot akar csinálni.
2010-re csak úgy tudunk 10%-os liberális pártá válni, ha frissek, erősek, innovatívak és nyitottak vagyunk, mint a fiatalok, mint az SZDSZ vezetői a rendszerváltás idején.
Fodor Gábor főérve a hitelesség volt. A szavazás előtt azt mondta, programot könnyű csinálni, de vissza kell szerezni az emberek politikába vetett bizalmát.
Kiváló programokat látunk. Programokról bármit lehet mondani. Az igazi kérdés az, hogy elhiszik-e nekünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
A végeredmény kihirdetése után Fodor Gábor gratulált Kóka Jánosnak, aki azt mondta, hamarosan asztalhoz szeretne ülni eddigi vetélytársával, hogy eldöntsék, hogyan tudnak ezek után együttműködni.
Orbán Viktor szerint butikos állam van Magyarországon, pedig méltányos és plebejus kellene. A Fidesz elnöke erről a Párt Jövőnk című vitasorozatán beszélt. Butikosnak azért nevezte a mai államot, mert szerinte leginkább a 80-as évek rossz butikosaihoz hasonlít, vagyis vásárlónak tekinti az állampolgárokat, akiken minél többet akar keresni. Szerinte a népszavazáson, amelyet a Fidesz és a KDNP kezdeményezett, ezen is lehet változtatni.
a népszavazás valójában két államfölfogás közötti döntés is lesz, a mostani butikos állam, vagy pedig egy plebejus, polgárainak érdekeit megvédeni képes, polgáraiért felelősséget vállaló új magyar állammodell kerékedik-e fölül, melyik kap majd önöktől fölhatalmazást.
Az MDF felszólítja a kormányt, hogy az eddigieknél határozottabban lépjen fel az osztrák vállalatok évek óta tartó vízszennyezése és a határtól nem messze tervezett osztrák szemétégető megépítése ellen. Az országos választmány határozatáról Katona Kálmán azután beszélt, hogy a testület ismét őt választotta meg elnökének. Ez is szoros meccs volt. Kolompár Orbánt választották elnöki az országos cigány önkormányzat megismételt alakuló ülésén. Kolompárt a Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma jelölte, a kisebbségi választás megnyerő Lungodron vezetője, Farkas Flórián Fidesz képviselő 5 szavazattal kapott kevesebbet.
Kérnék szépen itt megkeresni a nevét.
Minden úgy kezdődött, mint a 2 héttel ezelőtti közgyűlésen. A képviselők érkeztek, regisztráltak, aztán bementek. A teremben viszont 4-en már nem ahhoz a frakcióhoz ültek, ahová legutóbb. Ettől alaposan átrendeződtek az erőviszonyok, és míg korábban a Lungodromnak volt több képviselője, a megismételt ülésen már a Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma került többségbe. Így senkit sem ért váratlanul, hogy az MCF jelöltjét választották elnöknek.
Hagyjátok a fiát!
2 hete viszont mindenkit váratlanul ért, amikor Farkas Flórián helyett Kozák Jánost választották elnöknek. Az ülés botrányba fulladt, a Lungodron pedig kivonult. A választást törvénytelennek minősítette a közigazgatási hivatal, ezért kellett megismételni. A Lungodron ezúttal is Farkas Flóriánt jelölte elnöknek, aki a szavazás után bejelentette, hogy egyelőre már törvényesen megválasztott testülettel sem akar együttműködni.
Szakmai, politikai ellensúly gyakorlására ez a vezetés nem alkalmas.
Az újra választott elnököt nem lepte meg Farkas Flórián bejelentése. Szerinte a Lungodron elnöke eddig sem végzett érdemi munkát a testületben.
Neki itt nem szembe kellene állnia velünk, hanem konstruktív együttműködést kellene kialakítania.
Bár a hangulat sokkal nyugodtabb volt, mint 2 hete, azért most sem ment minden simán a közgyűlésben. Heves vita volt például az elnök helyettesekről és a bizottságokról is. A működési szabályzat módosítását pedig a következő ülésre halasztották.
Az Árpád-sávos zászló védelméért tartott felvonulást a Jobbik Magyarországért mozgalom a budai várban. A demonstrálók szerint az Árpád-sávos zászló a magyar nép ősi jelképe, amelyet méltatlanul gyaláz a politika. A Jobbik egyebek mellett azt szeretné elérni, hogy 1 év börtönbüntetést kapjon az, aki a magyar történelmi jelképeket gyalázza. Egészségügyi reform már pedig lesz. Még hétfőn is aláírhatják az új finanszírozási szerződéseket azok a kórházak, amelyek az éjfélkor lejáró határidőig ezt nem teszik meg. A 166 intézményből csak 1-2 kórház nem állt kötélnek.
Dátum szerint holnaptól már reform van. Mégsem lesz éles váltás, ezt mondja az egészségügyi államtitkár. 9 kórház nem kötött szerződést, de a minisztérium azt reméli, hétfőig aláírnak. Legfeljebb 1 vagy 2 kórház nem. Ők kevesebb pénzt kapnak.
A területén lakóknak az ellátását mindenképpen biztosítjuk más kórházban, tehát átosztjuk őket más kórházba, hiszen fontos, hogy az emberek ellátása biztosított legyen. És én azt gondolom, hogy ezek a kórházak ezzel hosszú távon azt mondják ki, hogy nem kívánnak működni a jövőben.
Néhány kórház, hogy ezt elkerülje, megkötötte ugyanaz új szerződést, de csak záradékkal és perre viszik az ügyet. Ha kiderül, hogy az új kapacitások nem garantálják a betegellátást, és a bíróság a javukra dönt, semmisé válnak a szerződések is.
Ezen időszakra a Szent Ferenc Kórház teljesítménydíjazás általános szabályai alapján jogosult
finanszírozása.
Ők aláírnának, de az egészségbiztosító mégsem köt velük szerződést, mert a reumások és tüdőbetegek ellátását 2 másik kórház kapta. Az itt fekvő betegeknek közben nincs hova menniük, mert egyik kijelölt intézmény sem tudja fogadni őket. A Szent Ferencben ezért vállalták volna még legalább 3 hónapig a kezelésüket.
Nem tudjuk, hogy hétfőn fogadhatunk, vagy nem fogadhatunk beteget. Úgy néz ki, hogy Miskolc városa megkapta azokat a szerződéses helyeket, amiket mi szerettünk volna 3 hónapig az ő felkérésükre kisegítően ellátni.
A megszűnő osztályokon április 1-e után még ellátják azokat a betegeket, akiket a mai napig felvettek.
Beemelték az M7-es autópálya Völgyhídjának utolsó elemét. Az építők szerint ez lesz Közép-Európa leghosszabb ilyen hídja. Ha teljesen elkészül, az M7-es végigér a Balaton déli partján.
Nyomások rendben!
Ezt
a hatalmas 600 tonnás betonelemet speciális acélsodronnyal húzták fel a helyére. A művelet több mint 3 órán át tartott. A csaknem 2 kilométer hosszú völgyhíd igazi látványosság lett.
Nagyon tetszik, lejöttünk megnézni, hogy emelik be az utolsó elemet, és hát nagyon örülünk neki, hogy végre majd végig lehet közlekedni itt normálisan az autópályán, az egész Balaton mellett.
A völgyhíd építését 3 éve kezdték. Ehhez hasonló méretű hídépítés még nem volt Magyarországon. Az építmény szélessége, elemeinek száma, súlya és az építés technológiája is egyedülálló. A kivitelezők szerint az egész világon.
Most olyan súlyú elemeket és olyan mennyiségű elemet emelünk, és olyan magasra, hogy számokat is mondjak, 700 tonna a legnehezebb elemünk, a legnagyobb magasságunk 88 méter, és összesen 90 darab elemet emeltünk, ugye ez az utolsó, aminél itt most jelen vagyunk fel, ez sem fordult még elő a világon.
A völgyhíd 41,5 milliárd forintba kerül. Ez annyi, amennyiért körülbelül 20 kilométernyi autópályát lehetne építeni. Ez a hely, ahol most vagyunk, a völgyhíd legmagasabb pontja olyan, mintha egy 20 emeletes ház tetején állnánk. Mögöttem már helyére került a völgyhíd utolsó eleme, és ha minden a tervek szerint halad, augusztus közepétől már az autósok is használhatják. A híradót Dékis Mária tudósította.
Éjféltől a strádák és a főutak egy részét csak matricával használhatják a teherautók. Minden 3,5 tonnánál nehezebb gépjárműnek fizetnie kell az eddig ingyenes autópályaszakaszokon és az autóutakon, kivéve a fővárosi bevezetőket, illetve az M0-ást. A 12 tonnánál nehezebb járművek viszont a kijelölt főút szakaszokra is csak matricával hajthatnak fel holnaptól. Mától letölthető az internetről az energiatakarékossági pályázat, ablakok, ajtók cseréjére, hőszigetelésre, fűtés korszerűsítésre, vagy akár napkollektorok felszerelésére is lehet igényelni támogatást, maximum 265 ezer forintot.
Ez a ház 1973-ban épült a Miskolchoz közeli Gesztelyen. Tulajdonosa nemrég az ajtókat cseréltette ki. Azt mondja, már azt is megérezte a fűtésszámlán, de az új ablakoktól még többet vár. Pontosabban kevesebbet.
Most körülbelül olyan 33-34 ezer forint körül volt. Hát remélem, hogy egy olyan 10-12 ezer forinttal körülbelül. Mert a nagy átlag ennyit mond.
Feleslegesen nem fűti az ember lényegében az utcát.
A szakember is azt mondja, minden szempontból megéri cserélni.
Energiatakarékos minimum egy ilyen 10-20%-kal lényegében, a fatok nem tud utána rohadni lényegében, nincs gondja az embernek egy 20 évig minimum az ablaknak a kezelésével, beállításával, szigetelés szempontjából jól szigetel.
Ennél a cserénél még nem kérhettek állami támogatást, mert a pályázatokat április 10-től lehet beadni, és addig megvenni sem szabad semmit előre. Utána viszont az összes költség 15%-át, maximum 265 ezer forintot lehet kérni. Ez például egy bruttó 1 millióba kerülő ablakcserénél 150 ezer forintot jelent. Aki nem tudja saját pénzből fedezni a megmaradó 85%-ot, kedvezményes hitelt is igényelhet.
2,6 milliárd forint a visszanemtérítendő támogatási keret, és 16 milliárd forint egy kedvezményes hitel kapcsolódik most a rendszerhez. Pontosan azért, hogy ne járjunk úgy, mint ahogy tavaly jártunk, 11 nap után annyi pályázat érkezett, de kimerült a keret, és le kellett állítani a pályázatot.
Körülbelül 60 oldal a pályázat, de nem bonyolult, szóval tényleg nem bonyolult.
Kitölteni azért nem 60 oldalt kell, letölteni viszont csak az internetről lehet a pályázatot, és csatolni kell hozzá a szakember árajánlatát és a telekkönyvi kivonatot.
Egyelőre nem tudni, hogy Teherán bíróság elé állítja az elfogott brit tengerészgyalogosokat. Közben az amerikai kormány visszautasította azt a kezdeményezést, hogy a britekért cserébe az amerikaiak engedjenek el 5 Irakban letartóztatott iránit. A Védelmi Minisztérium szóvivője közölte, hogy az Egyesült Államok nem akart közvetlenül beavatkozni az ügybe. 7 év szabadságvesztésre ítélte az amerikai különleges katonai törvényszék a Guantanamo-i támaszponton ausztrál tálibként emlegetett David Hicks-et, ő az első fogoly, az ott évek óta fogvatartott több száz külföldi rab közül, akit elítéltek. Hicks bűnösnek vallotta magát terrorizmus támogatásában, vádalkú alapján azonban csak 9 hónapot kell börtönben töltenie. 170 kiló robbanószert foglalt le a spanyol rendőrség egy ETA elleni razziában. A hét elején a baszk szeparatisták 8 tagját fogták el Spanyolországban.
Ebben a házban találták a 170 kiló robbanószert a spanyol rendőrök. Öt másik lakást is átkutattak az északkeleti Navarrában és Baszkföldön. Mindegyikről azt feltételezték, hogy az ETA baszk szeparatista szervezet tagjai használták. Az egyik házban egy pisztolyt is találtak. A fegyverek segítedik a nyomozást az ETA 2004 és 2006 között elkövetett 24 támadásának ügyében, mondta a belügyminiszter. Szerdán a spanyol rendőrök 8 feltételezett ETA tagot is letartóztattak. Egyiküket 2005 óta körözték egy rendőr bántalmazása miatt. A letartóztatások épp jókor jöttek José Rodríguez Zapatero szocialista kormányának, amelyet egyre többen bírálnak amiatt, hogy nem lép fel elég szigorúan a terroristák ellen.
Összesen 4-en haltak meg 2 motoros balesetben napközben. Balaton-Almádinál egy autó előzés közben elütött 2 szemből jövő motorost. A motorok 2 20 éves vezetője és egy utasuk meghalt, de az autós sofőrje is életveszélyesen megsérült. Szinte ugyanez történt a 6-os úton, Pécs közelében egy ittas sofőr ütötte egy szemből jövő motorost, aki azonnal meghalt, a kocsi vezetője csak könnyebben sérült. Pont a hasonló tragédiák miatt figyelnek a rendőrök mostantól különösen a motorosokra. Ma Pest megyében razziáztak, de az ellenőrzés a többi megyében is folytatódik.
A lezredes eltárs jelentem, az egység kivonulásra együtt áll.
Kivonulást megkezdeni.
Értettem.
Rendőrségi razzia 1965-ben. És rendőrségi razzia most. Az ellenőrzés helyszínén egymást követik a szabálytalankodó motorosok.
Hú, meg van törve ez a rendszámlában. Ez gyárlag nem így jön ki, tehát nem hiszem, hogy ilyen a kiképzés, hogy itt a festék le van pattogva a meghajtástól.
Nem, egyszer eldőlt, aztán azért lesz nekünkre újra.
És hátra dőlt?
A rendszámhajlítós trükköt sokan ismerik.
Visszahajtja vagy nem? Nagyszerű.
Sokan úgy ülnek a több száz köbcentis gépekre, hogy nincs jogosítványuk. Mint például ennek a férfinak, aki ráadásul 90 helyett 160-nal ment.
Ott álltak egy másik helyen, és megkönnyebbültem, hogy jöhetek tovább nyugodtan, és közöttem értek valahol.
A rendőrök szerint a legtöbb motoros balesetnek a gyors hajtás az oka.
Fő célunk nem az, hogy minél több embert megbírságunk-e felelősségre vonjunk. A fő célunk az, hogy azokat szűrjük ki a forgalomból, akik nem akarják, vagy nem tudják, vagy bármilyen okból nem tartják be a szabályokat.
A motorosok kiemelt ellenőrzése egész nyáron folytatódik. A rendőrök azt remélik, hogy így talán kevesebb baleset lesz.
A hét elején meggyilkolt pénzszállítóra emlékeztek Tokajban a rokonok és barátok. Az áldozat ismerősei Miskolcon gyülekeztek, ott, ahol a férfi lakott, innen mentek közösen a gyilkosság helyszínére, ahol már áll egy kereszt az út szélén. Ennél virágokat helyeztek el és gyertyát gyújtottak. A pénzkísérőt kedden verték agyon a pénzszállító autó rablói. Több ezren voltak éjjel a Nemzeti Színháznál a Kaszás Attila emlékére rendezett virrasztáson. Felidézték azokat a filmeket, előadásokat, dalokat, amelyek népszerűvé tették a színművészt.
Este 8-kor már hosszú sor kígyózott a Nemzeti Színház előtt. Volt, aki csak fejet hajtott Kaszás Attila fényképe előtt, sokan egy-egy sort is írtak az emlékkönyvbe. A teret kint és bent a színész hangja töltötte be, a kivetítőkön korábbi szerepekből játszottak részleteket. Az épületben az igazgató köszöntötte a vendégeket.
Talán mindenki több lesz egy kicsikét, aki itt volt, tehát most egy kicsit megindultam, beszélek, de hát olyan az egésznek olyan emelkedettséges, olyan szépsége van, hogy ezt így Attilának utólag meg lehet köszönni.
Sokan vásároltak adományjegyeket, a bevételből a családot támogatták.
Hát nem volt ez kérdés, hogy veszünk, az, hogy eljövünk.
Ahogy a színházi előadások véget értek a városban, egyre több színész tette tiszteletét.
Tehát iszonyú sok érzés kavarok bennem, de nagyon meghatónak találom, hogy ilyen rengeteg ember ennyire szerette az Attilát.
Nem volt benne semmi pazőrség, abszolút természetes, sem létezett. És hát nagyszerű ember volt. Lentről látjuk, másképp lehet minden.
Ilyenkor nincsen gondolat, csak az, hogy az ember szinte kiürül az agya, és csak a szíve remeg, vagy dobog. És remélem, hogy ezt a sok szeretetet, és ezt a sok szívdobbanást, ezt veszi, és hallja, és látja.
Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kétség.
Elmúlt éjfél, és az emberek még mindig sorban állnak Kaszás Attila virrasztásán. Vannak, akik egy órát is vártak, hogy elhelyezhessenek egy szál virágot a fényképnél. A színházban több ezren nézték meg a róla készült összeállítást. Kaszás Attila utolsó filmjét, az 56 cseppvér című musicalt április 10-én mutatják majd be.
Ez volt a Híradó szombaton, nézzük még egyszer a főbb témákat röviden. Egy paraszt hajszál az SZDSZ tisztújítón, Kóka János csak a döntetlen utáni szavazáson győzte le Fodor Gábort. Holnap reform lesz, már csak 9 kórház tárgyal, a többit aláírták a finanszírozási szerződéseket. Hegyek között, völgyek között halad a 7-es autópálya, teljesen kiépült völgyhídja a Szántóföldi-Kőrösi. Sport és időjárás jelentés következik, aztán kezdődik a Luxor Show, 5-ös lottós sorsolás. Köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, jó hétvégét, viszontlátásra!
Az első csontvári kiállítás idehaza, személygépkocsi részletre, Martin Luther King, Varia bútorok, az első női űrhajós, Penkovszki kémügye, a tenkes kapitánya, nos, ezek a témák adják 63 krónikájának gerincét hétfőn. Várjuk Önöket!
Kézdi Gábor vagyok, a Hild Örök Járadék program vezetője. Programunkat 65 év feletti nyugdíjasoknak kínáljuk. Nekünk egy a fontos, megoldást nyújtani a nyugdíjasoknak, hogy úgy éljék életüket, ahogy mindig is szerették volna. Biztonságban, boldogságban. Közkívánatra 25% marad az egy összegű kifizetés, ha húsvétig szerződnek a Hilddel. Hívjon minket bizalommal. 887 5600.